Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Több mint 6000 kiskorú működött együtt a Securitatéval diákként. Többségüket azért szervezték be, hogy információkat szolgáltassanak a társaikról és esetleg a tanáraikról. Ezt közölte a napokban a Securitate irattárát vizsgáló országos tanács. Hangsúlyozzák azt is, hogy a SECU nem riadt vissza a 16 év alatti gyermekek toborzásától, és hát nem voltak skrupulusai a kiskorúak közül toborzott kollaboránsok felhasználása kapcsán sem. A mai napra készben a fiatalok, a gyerekek szolgálatba állításának, illetve az erre való kísérletek torokszorító valóságáról lesz szó, illetve arról, hogy mit kezdünk mi a múlttal, hogyan viszonyulunk ehhez 35 évvel a rendszerváltás után, hogyan, mennyire gondolkodunk árnyaltan a Securitate működéséről. Bandi István, a Magyarországi Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának tudományos kutatója, romániai és moldovai köztársasági referense a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Mi motiválta a Securitatét arra, hogy gyerekeket, fiatalokat is beszervezzen, diákokat is beszervezzen?
Úgy, ahogy a felvezetőben mondta, és ahogyan a kommunikékben is megjelent, hogy a Securitate tisztjének skrupulusok nélkül sikerült a fiatal korúakat beszervezni, úgy nyugodtan állíthatjuk, hogy a szakmát, és ezt most idézőbe teszem, a szakmát űző hivatásos tisztek ahhoz, hogy információhoz jussanak egy egészen érzékeny területen, tehát az iskolák belső világába való behatoláshoz, ahhoz az iskolán belül kellett, vagy az iskolákon belül kellett, hogy ügynököket telepítsenek. A telepítés fogalma az inkább egy mű kifejezés, ami az államiszövegi módszertanban használatos. Egy gyakorlatilag előtt tanárokat kellett beszervezni, és aztán nincs a tanárokon keresztül jutnak el a diákokhoz. Azért, hogy bármiféle a diktatúrát, hogy még szebb történelmi kifejezéssel éljünk, a társadalmi berendezkedés ellen tevékenykedő fiatalokat felderítsék. Ugye ez a felderítés az egyes számú igazgatósághoz tartozott, ugye ez a Románia területén a társadalmi rendért, rend fenntartásáért felelős igazgatóság akar lenni, tehát ez a belső elhárítás lenne, noha ők általában mindig hírszerzésként utaltak magukra, megtévesztően, tehát maradjunk a belső elhárításnál. Tehát a belső elhárítás igencsak kíváncsi volt arra, hogy a fiatal, egészen fiatalok is hogyan gondolkodnak a diktatúráról. Hát erre volt szükségük.
Tudjuk azt, hogy milyen eszközökkel, milyen technikákkal vették rá a kiskorúakat az együttműködésre? És itt, hogy mikor azt mondom, hogy kiskorúakat vettek rá együttműködésre, itt a kommuniké azt írja, hogy a 16 év alatti gyermekek toborzásától sem riadt vissza a SECU. Hány éves volt a legfiatalabb kollaboráns?
Én gyakorlati példát tudok erre mondani, egészen frisset, hiszen a múlt héten és találkoztam ilyen ügyel. 78-as volt az a személy, akit én láttam sajnálatos módon, tehát ezt ki tudják számolni, hogy legfeljebb 12 éves lehetett 1989-ben, és hálózati anyaggal rendelkezik, nyilvántartási anyaggal, inkább így mondanám, illetve ugye azt kérdezte, hogy ezeket a diákokat, fiatalokat hogyan bírták rá együttműködésre, és én visszacsatolnék az előző gondolatomhoz, amikor azt mondtam, hogy hát először is szükség volt arra, hogy kaput nyissanak ebbe az irányba. Hát ugye az első az, hogy kell valaki, aki információt ad erről a környezetről, tehát a diákok világáról. És általában egy rezidensen keresztül, tehát a rezidens az a személy, aki ügynököket tarthat, hisz ugyanakkor ő maga is ügynöknek minősül, de olyan bizalmi kapcsolata van már az adott megyei szervezeti egység, tehát osztály tisztjével, aki kimondottan ebben az esetben az oktatás vonalát elhárító tiszt, vagy tisztek. Itt is kitérhetünk arra, hogy hányan is, miért csak olyan kevesen voltak, vagy kerültek a főügyészség asztalára, tehát visszacsatolok az eredeti gondolathoz. Tehát rezidensen keresztül, egy tanáron keresztül információkat, ennek a jelentésén keresztül információkat tudtak meg egy adott osztályban a diákokról, és akkor innen kezdődik el az a veszőfutás, amikor a fiatalokat, a diákokat, a gyerekeket mondjuk ki, tehát ne távolítsuk, hanem közelítsük a valóságot, ezt a szörnyű valóságot, tehát a gyerekeket általában két felnőtt közelíti meg, ezt általában két tisztet jelentett, de ez csak a beszervezés időtartamára vonatkozott, utána valószínű továbbra is inkább a rezidensen keresztül tartották a kapcsolatot, és gyűjtötték be az információkat a gyerekektől, az iskolásoktól. Hogy hogyan tudták őket? Ígéretek, tehát ígéret tömeg ilyenkor az, amivel egy gyereket rá lehet venni arra, hogy egyszerű, ártatlan információkat mondjon el, de a logikája ugyanaz, mint a felnőttnél. Tehát, hogy minél többet mondasz el a ismerőseidről, barátaidról, családodról, annál jobban bevonulsz abba a rendkívül kétes kapcsolatba, amiből aztán nehéz szabadulni. Még egy árnyalata van ennek a történetnek, hogy az is lehetséges, hogy az illető egy alkalommal beszélt egy tiszttel, adatokat rögzítettek, megkapta a rövid leírását, vagy rögzítette a tiszta a rövid leírását az adott személynek, személyiségnek, amit ugye akár a rezidenstől, akár más ügynök minősítésű diákoktól szerzett az adott gyerekről, és így készült, nevezzük ezt robotképnek, tehát egy olyan személyiség rajz az adott gyerekről, amiből megtudhatták, hogy nagyon jól tanul, vagy nem tanul jól. Tehát mindig megkeresték, hogy előny és hátrány, ami használható az adott személlyel kapcsolatban, mire vágyik, mit szeretne, mit tervez a jövőben. Ezek azok a sarokpontok, amivel a tisztek dolgoztak, hiszen itt megint egy olyan szakfogalmat használok, amit a szakirodalom is, hát ez a erre a területre érvényes módszertan használ. Tehát a perspektívikusság, tehát a jövőbe használható személyekre volt szükség, tehát olyan fiatalok, akik aztán később tovább maradnak ebben a minősítésben, tehát ügynöki minősítésben, és akár évtizedeken át szolgálhatják a szekuritáti érdekeit. Úgy, olyan formában, hogy az adott ügynök folyamatosan azt érezze, hogy őt a szekuritáti, pontosabban ezt a fogalmat így nem használták, nem mondta ki az ügynök, hanem az, hogy az adott személy, aki hatalmat képvisel, akinek hatalom van a kezében, az őt tudja segíteni. Tehát ezt a bizalmi viszonyt, mert ugye erre törekedtek, legalábbis a 80-as években, akkor az neki mindig, van, akihez fordulni, van, aki segítheti. Ez egy csapda helyzet. Természetesen ez nem volt mindig így, hiszen az 50-es években a szovjet modell nem ezt mondta ki, hanem pressziós módszerrel, tehát ahogy mondtam az előbb, a szovjet minta szerint a meghurcolással való fenyegetés az jobban hatott, idézőjelbe, mint később a mézes madzag módszer. Tehát most csak néhány gondolatot soroltam föl azokból a módszerekből, eszközökből, amelyeket alkalmazhattak a fiatalkorú ügynökök beszervezésekor.
Bandi István a Magyarországi Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának a tudományos kutatója, a romániai és moldovai köztársasági referense a mai napra kész vendége. Annak kapcsán beszélgettünk, hogy a Securitate irattárát vizsgáló országos tanács a napokban közölte, hogy több mint 6000 kiskorú működött együtt a Securitatéval diákként, többségüket azért szervezték be, hogy információkat szolgáltassanak társaikról és esetleg tanáraikról, és amikor azt mondom, hogy diákként működtek együtt, akkor 16 év alatti gyermekekre kell gondolni. Említette ön a szovjet mintát, beszéljünk egy picit arról, hogy a többi kommunista országban is hasonló mértékű volt a gyerekbeszervezés, vagy ez egy sajátosan román jelenség volt, hogy ilyen sok kiskorút szerveztek be, vagy ez a 6000, ez nem is sok, csak most 30 akárhány, vagy 40 év távlatából tűnik nekünk ez nagynak ez a szám?
Hát itt egyszerre több kérdés is elhangzott. Az első, amire válaszolok, az, hogy a magyar állambiztonságnak a nyilvántartási rendszeréből, meg a saját kutatásaimból az világít ki, hogy itt Magyarországon ez nem volt annyira jellemző módszer. Volt ugyan egy kísérlet a 60-as évek másik felében, és hát személy szerint olyan tisztekhez, akik nagyon ambiciózusan próbáltak karriert építeni, és meglátták a lehetőséget abban, hogy fiatalokat szerezzenek be, tehát ott ezeknek a tiszteknek a pályájához kötődik néhány tucat ügynök, fiatalkorú ügynök, tehát diák beszervezése. Aztán szerencsére bizonyos okoknál fogva ez nem haladt tovább, tehát nem hullott termékeny talajra, noha reklámozták, ha lehet ilyen használni, tehát a Magyar Belügyminisztérium adott főcsoportfőnökségén belül hiába az oktatás képzés, tehát továbbképzéseken elhangzott az, hogy milyen lehetőség van a fiatalkorok beszervezésére. Valahogy a többi néhány, tehát két megyében ezt nagyon alkalmazták, nagyon rövid ideig, de aztán valahogy ez nem kapott táptalajt a többi megyébe, tehát hiába, mondom, hiába felülről, hiába próbálták ezt támogatni. A stázi rendszer az megint egy másik rendszer, tehát ott a majdnem mindenki beszervezésének a módszertanával állunk szembe, tehát ez a totális elhárítás rendszere. Tehát ott volt még ilyen mennyiségben beszervezett diák. De én visszatérnék, mert ugye volt egy olyan kérdése, vagy legalábbis olyan felvetése, ami, hogy hány a mennyi és az milyen súllyal van jelen az életünkben, mondhatni. Tehát hány ügynököt, hány gyerek ügynököt szerveztek be, hogy elhangzott ez a bűvös 6000 név. Én egy picit úgy visszamennék időbe, és azt mondom, hogy 2021-ben, amikor a főügyészség asztalára hát hivatalból letették a megfelelő anyagokat a Csimiszász kollégiuma, tehát a szekretáti élettárait vizsgáló országos tanácsnak a tagjai. Tették ezt hivatalból, hiszen megállapították, hogy itt emberiesség ellen elkövetett bűncselekmény esete forog fenn. És akkor még néhány száz esetről beszéltek, most meg ugye eltelt 4 év, és a 4 év alatt eljutottak a 6000-ig. Ez abból fakad, hogy az összes nyilvántartót át kellett fésülni, illetve össze kellett kötni azokkal a tisztekkel, akik ezeket a cselekményeket elkövették. Ugyanakkor én tennék egy zárójelet, hogyha ez még belefér, hogy a tisztek, a beszervező tiszt az nem önmagában kell, hogy felelős legyen egy ilyen ügy végrehajtásában, hiszen a minden egyes beszervezés, ez most a felnőttekre is vonatkozik, tehát mindenféle beszervezésnél legalább 2 tisztet feltételez az, hogy egy beszervezés sikeres legyen. Hát mondtam is, hogy egy ilyen beszervezéshez eleve egy adott helyszínre 2 tiszt megy ki. Ez a jó rendőr, rossz rendőr effektus is bele lehet látni ebben a helyzetben, de gyakorlatilag ez nem csak erről szól, hanem az, hogy a könnyebb úgy egy szemét meggyőzni, hiszen megfelelő szereposztással, megfelelő, jól kidolgozott terv alapján szerveznek be egy személyt, így a fiatalkorokat is természetesen. Illetve egy valaki, aki általában az osztályvezető, vagy osztályvezető helyettes, aki jóvá hagyja ezt az egészet. És ugyanakkor később, amikor már beszervezték, akkor ugyanígy követi, ellenőrzi az adott tartótisztnek, a tartótisztnek hívjuk azt a tisztet, aki az ügynökkel foglalkozik. Tehát ezeket a tartótiszteket ugye ellenőrzi a közvetlen felettes. Tehát az is tud róla, az is engedélyezi, jóvá hagyja, sőt javaslatokat tesz, hogyha azt látja, hogy nem mennek elég jól a munka dolgok, tehát hogy az illető nem tudott elég jó minőségű információt begyűjteni az ügynököktől. Tehát itt, mint látható, már eleve több tisztről lenne szó, és miért mondtam mindezt el? Azért, mert ha emlékszünk, 2021-ben 43 tisztről beszéltek, hogy ugye ennyit azonosítottak, mint felelőst, akik ezeket a cselekményeket elkövették. Én meg erre azt mondom, hogy ha valaki csak észszerűen így gondolja, hogy 40 közigazgatási egységről lenne szó, tehát Bukarest is még 39 megye, minden egyes ilyen területi egységnél van egy szervezeti egység, tehát egy osztály, amelyik az oktatással foglalkozik, oktatás elhárítás, felsőoktatás és közefoglalkozás elhárítással foglalkozik, akkor ott látható, hogy annak ugye kell lenni egy legalább egy osztályvezetőnek, meg még lehet, hogy még van még más is, aki ugye közömködött, tehát akkor már hárommal kellene szorozni, tehát akkor már 120 tisztnél tartanánk. Tegyük fel, hogy nem tudtak ennyit azonosítani még eddig, de senki nem mondta azt a csiniszázba, hogy ezt az ügyet már feltárták volna a teljességében. Hiszen még nagyon sok olyan terület van, mondok megint két példát, amikor egyik megyétől a másik megyébe átadnak egy ügynököt, akkor ugye az adott, amelyik megyében korábban foglalkoztattak ügynököt, azt az átadáskor a dossziéval együtt átadhatják, és át kellene, hogy adják, és ott újra nyitják, adott esetben új fedőnevet is adnak. Kérem szépen, itt van az első eset, amikor ugye már kavarodnak a dolgok, tehát akkor a hány eset van, hány ügynök van, tehát itt kezdődnek a problémák. Tehát ezek mind kutatási problémák, mind azonosítási problémák, amikor ilyen ügyek vizsgálatáról beszélünk. Ugyanakkor még van egy másik terület, amit megint nagyon keveset szoktunk beszélni, és a kollégák is falnak ütköznek mondhatni, hát a hírszerző tisztek kérdésköre. Hiszen a SIE, mert így mindenki jobban ismeri, a román hírszerző szolgálattól átjött anyagok, de hát a korábbi hírszerzés területen foglalkoztatott fiatalkorúak kérdését senki nem veti föl, vagy még tovább lehetne egy-két példát mondani, hogy azok a fiatalok, akik valahogy kapcsolatba kerültek az akkori fegyveres testületekkel, pontosabban a katonasággal, a katonai szervekkel, hogy azoknak az anyagaival, azoknak az azonosítása, azoknak a követésével mi a helyzet. Tehát vannak olyan területek, amik kimaradnak. Ugyanilyen kérdés az például, hogy a támogató személyek, akikről azt állítjuk, és én most vissza is fogom mondani ezt a többest. Egyesek azt állítják, hogy ezeknek nem volt nyilvántartása, ezt azért mondom, mert a támogató személy az a szekuritátét támogató személy, akiről azt állítjuk, hogy nem volt nyilvántartása, hiszen az hazafias alapon, vagy olyan helyen dolgozott, hogy hivatalból megtette a kötelességét, tehát jelentett, de róla nem készültek nyilvántartási anyagok, tehát nem készült saját dosszi, nem jutott saját dosszi, stb. Cáfolnom kell, saját magamat is mondhatni, mert hogy találtam olyan anyagot, ami azt bizonyítja, hogy megyei szinten, mondok a példát, a Hargita megyében több száz ilyen támogatói személy van, és erről nyilvántartás készült. Tehát ez is egy sötétben tapogatózunk ezen a területen is, és ezek mind ennek a témának a sötét oldalai, amit a kollégáknak a CNSZ-ban, ugye, vagy a CNSZ-ban folyamatosan fel kell tárni. Vagy a milícia szerepe például a vidéki településeken, a községi szinten, a milícia volt a beszervező, és a milícia volt a tartó szervezet is, szerv is, fegyveres szerv, így a községi iskolában, ha valakit beszerveztek, akkor a milíciához kerültek azok a jelentések, ott volt külön nyilvántartás, tehát akkor kérdés, hogy azoknak a fisája, bocsánat, hogy megengedem magamnak ezt, hát az a nyilvántartási irat, az benne van ebbe a 6000 főbe? Hát nagyon-nagyon sok kérdés van, ami még feltárásra vár.
Ugyanilyen feltárásra váró kérdés az is, hogy milyen problémákat vet fel az, hogy sok beszervezett kiskorúnak nem volt saját aktája, csak kollaboráns kártyája. Ez ez mit jelent?
Ugye mindenkinek a... Igen, tehát akkor megint egy picit időbe vissza kell mennünk. Ugye mondtam, hogy moszkvai mintára szervezték az embereket a presszió alapján. Mondok példát rá, az 50-es évek legelején vagyunk, ahol pressziós alapon megfelelően, de letartóztatnak fiatalokat, 12-14 éves gyerekeket, lányokat, fiúkat, és amikor szabadulnak, akkor rögtön nyilatkozatot, engagement, vállalási nyilatkozatot, kinek vagy tetszik, hogy fordítja, íratnak alá, és ugye a presszió alapján, vagy esetleg, ha, és mi volt a motiváció a frissen szabadult és együttműködést aláíró személyek esetén? Hát kérem szépen, ha elfelejtette feljelenteni a valakit, akikkel együtt találkoztak és a csoportot megvádolták államrend elleni tevékenységgel, felforgató tevékenységgel, akkor az a feljelentés elmulasztása már maga után vonta a beszervezést. Igen, ám, de az 50-es, 60-as évek, tehát egészen a 70-es évek elejéig nem volt szabályozva Romániában az, hogy most fiatalkorú, nem fiatalkorú, hát ügyszerűen, tehát egy adott ügyben szükség volt ügynökre, azt nem tekintettek, nem voltak semmire tekintettel, beszervezték. Most a 70-es évek elején ez a helyzet megváltozik. Én azt feltételezem, ez most egy szakmai saját feltételezés, megállapítás, hogy a tiszteknek annyi munkája volt, vagy annyira szerették volna kimutatni azt, hogy ők milyen hatékonyan dolgoznak, és milyen sokat dolgoznak, ezért inkább hajlottak arra, és ezt a belügyi vezetés is elismerte, hogy a fiatal korúak felderítésével és beszervezésével való foglalkozás, ez egy komoly munka, komoly tétel. És hát mint kiderül, igen, mert ugye látjuk, hogy több ezer fiatalkorot szerveztek be. Így aztán 1972-es ügyrend, ugye ez egy nagy átszervezésnek az ügyrendje, a 130-as dekrétum, az szabályozza először azt, hogy milyen típusú együttműködők vannak. Tehát rezidensek, informátor, kollaborátor, lakásgazda, most tehát látható, és akkor itt előfordul először az, hogy vannak fiatalkorúak is. És pontosan kimondják, hogy mit kell tenni abban az esetben, hogyha fiatalkorúakat szerveznek be. Hát az annyit mond ki, hogy kell róla egy kartont kiállítani, és aztán természetesen tovább mennek, mert aztán azt mondja, hogy utána egy dosszárt kell, tehát egy dossziét kell, műveletit természetesen, tehát egy nyilvántartó, de az, hogy mire használják azt a dossziét, azokat az anyagokat, amiket összegyűjtenek, és ezt egy dossziéba leteszik, az attól függ, hogy ugye, hol fogják az ügynököt alkalmazni, vagy hol használják azt az ügynököt. Úgyhogy 1975 lesz, azt hiszem 75-ben van egy olyan rendelkezés, ami pontosan meghatározza azt, hogy hogyan kell rögzíteni, nyilvántartásba venni olyanokat, akik a középiskolából és egyetemi környezetből kerülnek. Sőt, azt hiszem abban még, igen, ebben a rendelkezésben van egy olyan, hogy azok, akik katonai szolgálatra kerültek fiatalon, ugye 18 évesen elkerültek, azokat is ott szervezték be, ott ugye az már az a katonai kémelhárításhoz került, tehát az a négyes igazgatóság, bocsánat, hogy ilyen részletesen kitérek, vagy pontosítok. Tehát az a 75-ös szabályozás határozza meg pontosan, hogy hogyan kell nyilvántartásba venni az ügynököket. Tehát előtte nem is lehet tudni, hogy akkor kicsoda, micsoda, hogyan, miért. Tehát ahhoz el lehet képzelni, hogy azt a több 10 kilométer nyíratot kell állandóan frissülgetni, hogy az ember újabb és újabb esetekre bukkanjon. Ugye ez a rendezett változat, amiről beszéltem, hogy a 70-es évek elején rendezik, azt úgy kell elképzelni, hogy hatalmas nagy dobozba kartonok vannak összefűzve, megyék szerint, és akkor ott vannak a kartonok. Tehát ez, bocsánat, azt mondom, tehát egy levéltárosnak egy könnyű, vagy egy történésznek könnyű beazonosítani a fiatalkorúakat, vagy az oktatás területén beszervezett fiatalkorúakat. hiszen ezek így vannak rendezve. Na de korábbi eseteket, például az IKESZ-nél mondtam egy példát, ott nem igazán, tehát ez az illegális kommunista elleni szervezet, ez az IKESZ, bocsánat, csak úgy hamar felmondottam, hogy ott volt egy engagement, aláírta, és akkor ezzel már meg is volt oldva az ügy, tehát hogy már együttműködő volt. Mert akkor még ezt így gondolták. Ez aztán közben változott.
Tehát mindenkinek a neve szerepelt a nyilvántartásukban? Tehát, hogy nem merül fel olyan kérdés, hogy olyan érintettet kell azonosítani, akinek a neve nem szerepel a nyilvántartásban?
Most a személyi nevek azonosításának kérdésére, vagy a fedőnevekre, tehát, ugye tudni kell azt, hogy a Csíniszázban a keresés lehetősége az csak személyi nevekre korlátozódik. Tehát ha én nekem van egy nevem, most nem mondok nevet, tehát egy személyi nevét tudom, bemegyek, és azt mondom, hogy erre lennék. Megvan természetesen a kutatói minősítésem, vagy ha én családtagként megyek be, kíváncsi vagyok, hogy a családomban mi volt, hogy volt, stb. Akkor ugye mindenki bemegy, és akkor bemond egy nevet, azt ellenőrzik, és akkor azt mondják, hogy erre ilyen és ilyen találat van, mint hogy ilyen meg ilyen dossziéban, vagy karton, stb. Szerepel, és akkor ezt nézheti meg az adott személy. Tehát így lehet keresni. A Csíniszásznak a vizsgálati igazgatósága az másképpen működik, hiszen ők minden iratra rálátnak, és ők a teljes általuk összeállított, évtizedek alatt összeállított nyilvántartásból név szerint tudnak keresni, de ott sem tudnak fedőnévre, tehát csak személyi nevekre tudnak keresni, és akkor megnézik, hogy az adott személyi név milyen dossziéval szerepel, és természetesen, hogyha hozzá kapcsolódik egy R, tehát egy RTA, tehát egy hálózati karton, egy hálózati dosszié, vagy egy kiegészítő dosszié, vagy hát ugye ezt Mampoly Anexának mondják, amiben ugye az ügynök által készített jelentések egy részét rakták le, nem az összeset, mert ügyszerűen máshol raktak, értelemszerűen az ügyekhez rakták az ügynök jelentései. Tehát ha ilyen típusú iratokat összetud szedni egy adott személyhez, akkor így keletkezik, tehát így hoznak létre ők is egy adatbázist a fiatalkorú ügynökökről. De nekik, miután nagyobb a rálátásuk, mert ők a teljes személy nyilvántartás, tehát a személy név nyilvántartással rendelkeznek, tehát az egyik feldolgozottakkal, mert ez még nem a teljes, mert azt nem mondhatják el magukról, hogy az a több 10 kilométer nyíratot már feldolgozták volna, mert ahhoz még mindig kevés volt az idő, vagy kevés volt az ember, de ez már nem a kompetenciám. Tehát ezért újabb és újabb nevek fognak majd kijönni természetesen.
Előfordulhat az, hogy valaki később tudta meg azt, hogy gyermekkorában őt kollaboránsként tartották nyilván?
Feltételezem igen, mert hogy mint említettem, olyan is lehetett, hogy egyszer találkozhatott valakivel, beszélgettek valamiről, tegyük ezt bizalmasabban, úgy nézett ki, mintha ez a személy akár egy ismerőse lehetett a valamelyik tanárembernek, vagy az is lehet, hogy csak a rezidenssel beszélt, és a rezidens készített róla, tehát ez a rezidens ugye egy tanár az ott iskolában, aki egy szép jellemzést, most ezt így vizébe tettem, természetesen szép jellemzést adott a szekretáténak, és azok meg felvittek egy fisára, egy az összes adatot, ami szükséges ilyenkor az azonosításhoz, és akkor csak csodálkozik, hogy hát ugye róla van egy ilyen karton, tehát ha semmi más nincs, akkor ez az eset forog fenn. De hát akkor is ugye egy az adott személy ellen felhasználható kompromitáló anyag keletkezett. Attól, hogy még nem használták föl, nem keresték meg, ettől még ez létezik. Vagy létezhet, bocsánat, inkább így mondom, hogy létezhet. Vagy a másik, amikor ugye találkoztak, az a fiatal gyerek az még nem tudja pontosan, hogy mi zajlik vele, és hát elbeszélgetnek vele, amitán megkérik szóban, hogy hát akkor, ha bármit tud, akkor azt majd mondja el, és ezzel az ügy lezárul. Tehát az igazi nagy gond, hogy a gyermekügynökségnek az évén megszerzett információknak a feldolgozása, tehát módszertanul feldolgozása, az egy nagy fekete lyuk. Hiszen, mint mondtam, évtizedekig nem kellett velük elszámolni, egyáltalán, hogy létezik ilyen típusú ügynök, tehát hogy ügynök típus. És utána meg az, hogy jó, rendben van, tehát nyilvántartásba vettük, na de hát a tőlük származó információknak a felhasználása, tehát hogy mire használható fel, mire nem használható fel, tehát ilyen szabályozás nincs. Tehát megint csak a tisztekre volt bízva, hogy azt mire és hogyan használják fel. Tehát nagy volt a felelősség, tehát más kérdés, hogy ennek az egész témának tehát az emberiesség ellen elkövetett bűncselekmény kategóriájába sorolt eseménynek a minősítése, az először is ugye a bíróságokra tartozik, vagy a bíróságra, szakbíróságra tartozik, hogy ki kellene mondani, ugyanúgy, mint ahogy az 1989-es decemberi események kapcsán zajló, még mindig zajló perügyében is, hogy a bíróságra várunk, hogy kimondja, hogy igen, megtörtént, igen, bűncselekmény volt, igen, és ez mivel jár. Tehát történész meg tudja állapítani, a történész meg is állapítja, jelen pillanatban én is ki tudtam mondani a tapasztalat alapján, kutatások alapján, hogy igen, a jelenség hogyan változott, hogyan van nyilvántartva, hol vannak még további fekete vagy fehér foltok, de miután a román rendszer ezzel adós, hogy ezt a témát felgöngyölítse, most nem a társadalomra gondolok, hanem a bíróságra, akkor lehet, hogy megint csak egy pontot tettünk valaminek az íre, de ugye itt több í van, mert miután a bíróság ezt kimondta, hogy a bűncselekmény történt, utána akkor következne az, hogy hát akkor hogyan nézünk szembe ez a dologgal. Utána jönnek a kárpótlási perek, hiszen szerintem jogosultak ezek a személyek kárpótlása, mert hogy úgy vonták be őket egy olyan rendszerben, amiben fogalmuk nem volt, hogy mibe kerülnek bele. Tehát használták őket akaratukon kívül.
Igen, tehát ha jól értem, hogy hivatalos bocsánatkérés vagy jóvátételi kezdeményezés a román állam részéről mindeddig ez irányba nem történt?
Hát én nem tudok róla. Hát először ki kellene mondani a bíróságnak, hogy igen, elkövették tehát a szakadati elkövette a társadalom egy része ellen ilyen vagy olyan fajta bűncselekményt. Tehát egyéni szinten az, hogy elmondanak egy tisztről, elmondják, hogy igenis ő a politikai rendőrségi tevékenységet folytatott, hát van ilyen, de így, amikor mint látható 21-től megfogták, megfogalmazták a jelenségről, én magam is évekkel jóval korábban tudtam erre a dologról, és kutattam ezt a témát, de maga a Cseniszász, mint erre az ilyen esetekre hivatott intézmény hivatalból értesítette és nyújtott be keresetet a bírósághoz. Tehát, hogy ez egy folyamat, amin keresztül kell menni a társadalomnak, és az illetékes szerveknek ugye meg kell tenni a megfelelő lépéseket ahhoz, hogy az ügy jogi úton is rendeződjön, utána az ott megtörtént. Ez lehet persze párhuzamosan is, csak én azt mondom, hogy azért nem teljesen jó, mert ugye, hogyha a társadalom rendkívül módon felbojdul, és olyan erőteljesen, hogy a bíróság döntését is befolyásolni tudja, akkor nem tudom, hogy mennyire lesz a bíróság független a döntésében. Én nem érzékelem ezt a fajta szörnyű felbojdulást, de az ügyet magát végig kell vinni, hiszen több ezer emberről van szó, akik a koruknál fogva még mindig élnek, és hát valószínűleg még évtizedekig élni fognak. Tehát, hogyha őket valami olyanba kényszerítették bele, amiről nem tudták, hogy micsoda, és ebből nekik káruk származik, már pedig bocsánatot kérek, de megbélyegzéssel jár az, hogyha valaki ügynök, azt hiszem, ezt nem kell külön elmondani, mert az ügynök szó az volt szocialista államokban, ez hitokszóvá vált, tehát így akkor ők legalábbis morálisan rászorulnak egyfajta jóvátételre, ha nem valamilyen más jóvátételre, de ezt mondom, ez már nem az én hatásköröm, csak én érzem, hogy ott ez a fajta jóvátétel is be kellene, hogy következzen.
Igen, csak
természetesen
Amíg nem következik be ez a jóvátétel, említett ön itt a megbélyegzést az imént, addig felvet etikai dilemmákat a gyermekügynökök azonosítása, illetve nyilvánosságra hozatala a kutatók részéről?
Igen. Ahhoz elég komolyan kell ismerni a szekuritáti működését, a használt eszközt, tehát a módszertant, ami szerint dolgoztak, hiszen ők saját magukhoz kell mérni, bármennyire is nem tetszik az embernek. Tehát amikor itt 16 évesekről beszélünk, hogy 16 évet húznak meg, mint korhatárt a 70-es évekbe, hogy az alatt hát azért nem igazán lenne gyildomos. Aztán kiderül, hogy mégiscsak van, ugye mondtam, hogy 78-as születési találtam, és egyszerűen nem értettem, és mai napig se tudtam igazán megemészteni, hogy ez hogy történhetett. Tehát, és a másik, hogy a nyilvánosság, tehát, hogy amikor a Genisztász elvégzi ezt a fajta átvilágítást, végül is ez átvilágításnak hívjuk, bíznunk kell abba, hogy ezt az átvilágítást ugye a legmagasabb szintű szakmai képességgel látja el. De a másik, hogy felvetődik a történész társadalom, tehát annak történészek felelőssége is, akik a témával, mármint hogy a szekuritáti tevékenységével foglalkoznak, az ezt kutatják, hogy mennyire jártasak ezen a területen, mennyire ismerik ezeket a folyamatokat, és hogy mennyiben dolgozták ki, mennyiben mutatták meg a nagy nyilvánosságnak, közérthetően természetesen, hogy mi is zajlott. Tehát ennyiben felelőssége van a romániai magyar történésztársadalomnak, a magyarországi magyar történésztársadalomnak is természetesen, akik, mármint akik erre képesek, mármint egy nyelvi korlátok miatt mondom. Tehát megvan mindenkinek a maga kis szelete ebbe az erkölcsi jóvátételben, ha lehet ilyet mondani, vagy szembenézésben. De mondom, ezt lehet párhuzamosan, vagy megvárni azt, természetesen ez kényelmesebbnek tűnik, hogy megvárni, hogy a bíróság kimondja, hogy igen, bűnösök voltak és kész punktum, de hát akkor sem zárul le teljesen az ügy, hiszen részletekben menően kellene ellenezni minden ilyen esetet. Tehát...
A felvezetőben én úgy fogalmaztam, hogy... Nagy kérdés, hogy mennyire gondolkodunk árnyaltan a Securitate működéséről 35 évvel a rendszerváltás után. Tudunk-e kezdeni bármit is a múltnak ezzel a szeletével? Hogy látja ön, elkezdődött a Securitate működéséről való árnyalt gondolkodás? A társadalom részére nem feltétlenül a szakmára gondolok.
Igen. Amennyire én rálátok erre a folyamatra, tehát az, hogy adott a családokban ugye megkérdezik, hogy is volt, hogy történt, vagy egyszerűen csak az adott személy kíváncsi arra, hogy mi is volt az ő saját életében az állammal való viszonya, és most próbálják nagyon diszkréten fogalmazni, és elmennek, és nem csak személyesen, de ugye online is meg lehet már kérni, tehát lehet levélben kérelmezni az iratokat. Tehát ez a folyamat zajlik, annak a mértékét, hogy ez mekkora, és mihez képest mekkora, hogy ezt nem is annyira a CNSAS-nak a levéltári nyilvántartási osztályának kellene kimutatni, noha ez olvasható a Genisztász honlapján, hiszen éves jelentésbe közé teszik, hogy hány ezren kérték ki magukra nézve az anyagot, és ez ott ellenőrizhető, tehát ez egy tényleges jelenség, hogy az emberek ilyen kíváncsiak, hanem van itt egy árnyalat, amit és nem megkerül az ön kérdését, hanem pont arra akarok rátérni, hogy az erdélyi magyarságnak a saját múltjának a feltárásában mennyit haladt előre. Most ugye itt már rögtön megint abba ütközünk, hogy igen, de hol húzzuk meg a határt, tehát hogy mikortól mennyit nézett meg, ki nézte meg, tehát ezt megint csak elemzés alapján tudnám megmondani. Én arról nem tudok, hogy ez bárki is elemezgette volna, hogy az elmúlt 20 évben hányan, hogyan, miért nézegették a saját irataikat. De a jelenség maga létezik, tehát az emberek foglalkoznak ezzel, tehát nem hagyja őket nyugodni.
Bandi Istvánt, a Magyarországi Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának a tudományos kutatóját, romániai és moldovai köztársasági referensét hallották a Naprakészben. Köszönöm a válaszait.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Farkas Istvánt hallották, a viszonthallásra.